Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Egyszerre két legyet üt egy csapásra a francia prémium márka, a DS Automobil, azzal, hogy megkezdte az egyedülállóan elegáns felső-középkategóriás limuzinjának forgalmazását. A DS numero 8 típus névre hallgató, luxust idéző megjelenésű újdonsággal kétszeresen is odaszúrtak a gyártók azoknak a huhokóknak, akik évek óta kürtölik a világba, hogy már pedig véget ért a lépcsős hátú limuzinok korszaka. A DS numero 8-al a tervezők azoknak az iparági szakértőknek is adtak egy fricskát, akik az utóbbi években az elektromos autózást kizárólag emelt hasmagasságú, városi terepjáró búrába öltöztetve tartották megvalósíthatónak. Az új modell tehát ebben a formában nem csak megkapó szépségű és lélegzetelállítólan minőségi, kissé kupésított limuzinként, ha tehát az utóbbi időben lesajnált hagyományos felépítésű kocsiként kerül le a gyártószalagról, de elektromos hajtásláncának korszerűsége, hatóikonysága, sőt ígért hatótávolsága miatt is új tervezési irányzat előhírnökének tekinthető. Az új DS zászlós hajójáról még biztosan sokat fogunk hallani, és nem csak azért, mert formai megoldásaiban sokban emlékeztet a Rolls-Royce-nál és a Bentley-nél már sikerrel megrajzolt stíluselemekhez, hanem mert kulturáltan és elegánsan visszacseppészi az autógyártásba az igazi polgári stílust, eleganciát és visszafogott extravagánságot. Hát nincs könnyű helyzetben Kanalas Gergely, a DS magyarországi márkaigazgatója, amikor arra kérem, hogy rádió műsorban próbálja bemutatni ezt a szemet gyönyörketető újdonságot. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Hát most mutattátok be, szinte forró a hír, itt Magyarországon is, és hát ugye a világban is ez egy nagyon nagy újdonságnak számít. Ilyen autót ritkán lehet látni manapság, el vagyunk kényeztetve jobbnál jobb elektromos autókkal, de azt hiszem majdnem mind kivétel nélkül crossover, SUV, sportautó, vagy nem tudom éppen micsoda, de ilyen pazar, elegáns, luxus limuzint nagyon ritkán látni, pláne elektromosban.
Igen, tényleg különlegesség, és szerencsénk volt azzal, hogy egy ilyen autót el tudtunk hozni erre a bemutatóra, ugyanis ez az autó igazából Európában nagyjából mindenhova inkább csak az év vége felé fog megérkezni. Ezzel együtt megnyílik a rendelés lehetősége mindenütt, és mi most egy kicsit ilyen premier előtti bemutatót tarthattunk ezzel az autóval.
Ez a magyar piacnak szólt egyébként?
Ez a magyar piacnak szólt, tehát ezt kimondottan mi kaptuk ezt az autót, de egyébként a DS felajánlott ezt a lehetőséget másoknak is, néhányan biztos, hogy fognak vele élni, hogy az ottani parkból elhozzanak egy autót és bemutassák.
Előszériás volt az autó, igen, hiszen a gyártás most kezdődött, tehát igen, még ebből a választék nem állt rendelkezésre. Ennek ellenére be lehetett ülni, meg lehetett tapogatni, az autó teljesen rendben volt és egyben volt. Hát ez a pazar minőség tényleg a felső kategóriás luxust idézi, miközben ez egy, nem egy luxus autó, azért tegyük
ez
hozzá.
Ez inkább egy prémium, de nem a luxus kategória.
Tehát nem a 100 milliós kategóriáról beszélünk.
Semmiképp. Nem, ez a Stellantisnak ugye egy francia prémium márkája, a DS, nagyon sok kötődéssel a Citroenhez, de külön utakon járunk, és ez a modell a csúcsmodellje ennek a márkának, és tényleg egy nagy autó, egy több mint 4 méter 80 centi hosszú nyúlánk szép autó, és csak villanymotorokkal lesz elérhető.
Nekem nagyon tetszik a formavilága, mindenképpen egy Bentley-s érzésem van, de egyébként biztos nem haragszom meg, de a valamikori Opel Kadibra is feltűnik ott a hátsó traktusban.
Talán ugye amiatt is, hogy a Kalibra volt annak idején az egyik legjobb légellenállású
szériautó. 0-23, azt hiszem valami ilyesmi volt.
0-26-ra emlékszem, igen, 26. Talán, de hát ugye rég volt, és ennek az autónak 0-24, de nyilván a törekvés hasonló, tehát elképzelhető, hogy vannak hasonló jegyek hátul a hátsó traktusnál.
Mutasd be a hallgatóknak, hát képileg ezt az autót kívülről. Szerintem egyébként fantasztikus. Tehát ez a stílus, ez a kupésan elegáns, hosszú orrrész, hátsó túlnyúlással, szögletes ívekkel.
Igen, képzeljünk el egy nagy autót, nagy kerekeken, viszonylag magas építésű, de ne a terepjárós fazont képzeljük el, hanem egy magasabb építésű limuzint. Egyébként az autó trükkös, mert ötajtós, tehát az ötödik ajtó teljes egészében ugye felnyílik, a tetővonal pedig kupés, folyamatosan lejt hátrafelé az a tetővonal, nagyon aerodinamikus.
Nagyon magasan végződjük az övvonalat, tehát ezért igen. Hátrafelé szűkül az oldalablak, tehát igen. A kilátás ilyen szempontból kicsit korlátozottnak tűnik.
De... Viszont ez ad egy elegáns megjelenést, ezek a nagy fém felületek, viszonylag kisebb üvegfelületek, és nagyon éles formák az autó elején és a hátulján, és ezek az élek hangsúlyozva a menetfényekkel, elől-hátul. Tehát ez ad egy ilyen nagyon érdekes karaktert.
Ismerem a DS3, DS4, DS5, DS7, csak ezek az autók mind SUV-k, vagy crossoverek többnyire.
Leginkább igen. Igen.
Mondhatom azt, hogy ezek is nagyon elegánsak, és messze kilógnak a tucat autók közül. Tehát érződik azért a törekvése a DS-nek, hogy itt egy más régióba szeretne játszani, mint a tucat autók, a tömegautók. Viszont ez a DS numero 8, mert az neve is önmagában érdekes, mert ugye elmondom, teljesen szakított ezzel a stílusvilággal, vagy, tehát nagyon nehéz beéleszteni ebbe a sorba. Szándékos volt?
Igen, igen, mindenképpen az volt a cél, hogy kívül belül kitűnjön a kategória társai közül ez az autó. És vannak hasonló arányú prémium villanyautók, viszont olyan sok formai érdekesség van ebben az autóban, hogy tényleg nagyon egyedi látványt tud nyújtani.
Ugye ez nem egy tipikus elektromos platform, ugye ez egy közös fejlesztés a Stellantison
ez
belül.
Ez egy Stellantis platform, amely alapvetően elektromos hajtáshoz készül.
De nincs kizárva a belső
égésünk. De képes lenne fogadni, például tölthető hibridet benzinmotorral, képes lenne fogadni öntöltő hibridet, ugye szintén benzinmotorral, de a DS-nek az volt a választása, hogy ehhez az autóhoz nem. Ez legyen egy olyan villanyautó, ami viszont ezen a területen kiemelkedően jó.
Hát nincs konkurenciája ennek az autónak szerintem. Ott a sajtóbemutatón elhangzott egy-két márkás összehasonlításod, Audi, A6, Tron, stb.
Igen, igen.
Nem ugyanaz a világ, tegyük hozzá, meg árban sem, természetesen, talán a ligában sem, de ez egy olyan autó, ami, hogy mondjam, tehát ehhez hasonló limuzin elektromos autó nem nagyon van a pályán.
Nagyon kevés, igen. Talán azt mondhatom, hogy egyedi, és ugyanakkor, ahogy mondtad, nem a szuperluxus kategóriáról van szó, tehát valamelyest azt mondanám, hogy egy elérhető árfekvést képvisel a nagy villanyautók között.
Na nézzük meg, hogy mit takar a belülről a kocsi. Igen. Mert hogy kívülről melbevágó, és odavonza a figyelmet, hogyha valaki ebbe az autóba megjelenik bárhol Európában, a világban, Budapesten, vagy vidéki városban, faluban, az biztos, hogy ott a forgalom egy picit lefékez.
Igen, igen, ez valószínű.
És ez még így lesz évekig szerintem, mert nagyon-nagyon kilóg a sorból. De ez a külső. Nézzük a belsőt.
Szerintem egyébként a belső az egy fokkal még merészebb.
Mert hogy?
Annyira érdekes összhatás uralkodik bent, végtelenül egyszerű vonalak, és középen lebeg egy nagyon finom vonalú téglalap alakú érintőkijelző, ami nem tolakodó, nem, tényleg nem uralja le teljesen az utasteret. Van egy nagyon érdekes középkonzol, ami kapott egy speciális világító mintát, ami a galaxist, univerzumot idézi, és sejtelmes hangulatfényekkel az egész egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon modern érzést nyújt, különleges anyagokkal, a műszerfalnak a fém elemei felköltöznek az ajtókba, abban helyet kaptak a magas sugárzók, de mindez egy alumínium felületben, amely háttérvilágítást kap, szóval tényleg egy nagyon kifinomult ízlésvilágot tükröz az utastér.
Ez a galaxinos megjegyzésedből mondjuk sokan nem tudnak mire asszociálni, de annyit el kell mondanom, hogy ez azt jelenti, hogy szinte minden egyes felület valahogy meg van dolgozva. Nem csak oda van rakva egy műanyag vagy egy fémlap, hanem mindegyikben fölsejlik a 3D-s bemarrás, átlyukasztott és fényjátékkal növelt igen. hatás, tehát minden csillog,
még villog. Még a tető ablakban is van egy minta.
Mindenben van valami, tehát annyira igényesen lett minden négyzetcentiméter kitalálva, ami példátlan szerintem.
Igen, és ez mind idő, tehát hogy látszik, hogy rengeteg befektetett munka, óra a dizájn csapatban, amire ezt az utasteret így ebben a formában, szériába át tudták a mérnökök tenni, ennyi formai, apró érdekessége, hát ez biztos, hogy nem lehetett egy könnyű feladat, de a végeredmény az tényleg önmagáért beszél.
A külső sportos limuzinos megjelenést visszaköszön itt a belső térben és az ülések formázásán. Nekem egyébként ez nem tetszik, hozzá kell tennem. Egyben van a fejtámla és maga az ülés háttámlája. Ez tipikusan egy sportos autókra jellemző megoldás, miközben ez egy luxus hajló limuzin, de megvan az oka. Mert hogy van egy nyakmelegítő része, úgyis azért van egybeépítve.
Miért azért van is, meg egyébként is azt mondanám, hogy egy trend a villanyautóknál, azért vannak ilyen megoldások, ilyen fejtámasszal egybeépített ülések. Formai oka is volt, kicsit újítani akart a márka, de egyébként igen, ahogy mondtad, van benne egy nyakmelegítő, igazából egy szépen kidolgozott rés a fejtámasz alatt, amely képes ugye meleg levegőt fújni, gyakorlatilag azonnal egy kellemes hőérzetet tud nyújtani.
Becsapja a testünket. Azt hiszük, hogy meleg
és
van.
És nem kell annyira fűteni, igen, ami ugye hatótáv szempontjából.
Miután elektromos autóról van szó, igen. És nem mindegy, hogy mennyire.
Nagyon fontos, tényleg.
Tehát ez a megoldás viszont gomnyomásra körbeölel az ülés, hogyha akarjuk, tehát igen. Változtatható
az
oldaltartás is, nem csak a háttámla, nem, tehát minden porcikáját lehet mozgatni. Igen. Na jó, hát ez fantasztikus. Maga a kormánykerék forma világa is nagyon klassz. Visszaköszön egy 30-as évekbeli stílus, ugye egy X-et formázó
középrész, igen.
Nagyszerű a vezetőülés, és az első ülés helyzete, a hátsó ülésen landolók sem panaszkodhatnak, azt hiszem. Bár a hátfelé, a tetőboltozat elég meredeken ível lefelé a C oszlopig.
Igen, viszont például ebben az autóban, amit bemutattunk, volt egy olyan üvegtető, ami igazából még nagyobb fejteret kínál, ugye ez egy fix üvegtető, nem nyitható, és még nagyobb fejteret kínál, mint a teljesen lekárpitozott hagyományos változat.
Az autóról mindent elmond az, hogy 4,82 méteres a hossza, tehát egy majd 5 méter közeli autóról van szó. A szélessége 1,9 méter, az nem egy túl nagy széles autó, tehát nem az a nagy luxus, amiről itt ugye te is tettél említést. Magassága viszont nagyon sportos, hiszen 1,58, tehát másfél méter.
Igen.
Eléggé mélyre kell ülni, de viszont nagyon elegáns helyen ülünk, hiszen olyan autót vezethetünk, ha beülünk a kormány mögé, amelyben van egy hatalmas nagy csomagtér is, tehát ez egy olyan autó, ami nem sportautó, de csak sportosan elegáns. 620 liter
alaphelyzetben. És ugye, ahogy mondtam, ötödik ajtónk van, magasra nyílik az ötödik ajtó, és egy nagyon mély, azt hiszem talán 1 méter 20 centi, tehát hogy tényleg egy nagyon jól pakolható nagy csomagteret kaptunk ebbe az autóba.
És hát 15 centiméteres összesen a hasmagassága, hiszen ez egy limuzin, megint hangsúlyoznunk kell, nem egy SUV, nem terepje szánják, és ugye ennek megfelelően nagyon kényelmes a menetkomfortja, 2,9 méteres tengelytávja van, tehát nagy kerekekkel, 19-20-21 szorosokkal lehet megvásárolni, és ami nagyon lényeges, és elérkeztünk a leglényegesebb ponthoz, a hajtáslánchoz. Mert az aztán megint egy különlegesség.
Igen, a Stellantis csoportnak a legújabb platformjára épül ez az autó, ez úgynevezett Stella Medium platform, ennek a leghosszabb tengelytávjára. És ugye ez egy villanyautó, itt ez a platform kétféle akupakot képes fogadni, az egyik egy 74 kWh-s nettó kapacitású, a másik egy jó nagy, közel 100 kWh-s, 97 kilovattórás nettó kapacitású akkumulátor, tehát ez már meghatározza az autó paramétereit, és teljesítményben is több szintet választhatunk. Az alapkivitel a normál hatótávval az egy 230 lóerős villanymotort kap, ami
első kerékhajtással,
amely motor egyébként rövid ideig képes még plusz 30 lóerőt felszabadítani a gyorsításokkor. Ez nagyságrendileg 570 kilométeres hatótávra képes VLTP szerint. Van egy hosszú hatótávú, úgynevezett long range vagy high range változat,
Abban, ez már az már a nagyobb kapacitású
Az már a nagyobb aksit kapja, azzal érjük el az akár 750 kilométeres VLTP hatótávot.
Ez 245 lóerős.
Igen, ez egy picivel erősebb is.
És ez is tud 280-as.
Igen, ez fel tud menni 280-ra, és akkor a kínálat csúcsán szintén a nagyobb akkumulátoros, viszont egy kétmotoros összkerékhajtású változat van, és itt egy picivel alacsonyabb a hatótáv, ez nagyságrendileg 680 kilométer körül, és ez viszont ez 5,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, úgyhogy ez egy komoly sportos teljesítmény.
Tegyük hozzá, hogy ez a kétmotoros verzió már önmagában bődözesen erős, hiszen 350 lóerőt tud,
igen,
és rövid időre a 375-öt is eléri, igen, a teljesítmény leadása. Ráadásul különleges a automata négykerékhajtás, mert azt hiszem a 15 és a 120 kilométer között ugye csak akkor kapcsol be a négykerék, hogyha nagyon erős a gyorsítás, egyébként
igen,
pedig
és kíméli úgymond az aksit, tehát nem folyamatosan hajtja, és ebből azt gondolom, hogy megtalálja mindenki magának a megfelelőt.
Nekem nagyon már furcsán megdöbbentő volt az az információ, hogy ez az autó, ezt a 750 kilométeres hatótáv 750 kilométer, tegyük hozzá, egy átlagos benzinautó nem tud ennyit. Szóval ezt úgy teszi meg, hogy 12,9 kilowattórás fogyasztást mért a gyár 100 kilométeren. Hát nyilvánvalóan el kell hinnünk, mert a VLTP-vel lemérette.
Igen, mert tanúsítva van.
Tehát
igen,
nincs 13 kilowattóra. Volt nálam nemrégiben tesztautón egy Ford kis autó, elektromos autó, az egyik legjobb fogyasztású, az volt 13 kilowattóra.
Geniális, és ez egy, igen, az egy kis autó.
És ez, hogy ezt tudja, ebben a böhöm nagyságban, ez fantasztikus.
Igen, nagyon jó energiahatékonysága az autónak, tényleg ezek friss fejlesztésű akkumulátorok, egyébként érdekes.
Mi francia, ugye?
Hogy saját fejlesztés, saját gyártás is, tehát Franciaországban olyan üzemekben készülnek, amelyek részben a Stellantis érdekeltsége alá tartoznak.
Nekem az is furcsa és meglepő, hogy 500 kilométert garantál a gyár autópályás használat,
igen,
a hatótávot ennél a 750-es változatnál, tehát 500 kilométer, 130 kilométer körüli sebességgel, az brutál.
Igen,
szerintem
az volt a cél, hogy tényleg ezeket a
tehát utazóautó
félelmeket, lesz, egyébként sokszor valós félelmeket, vagy kényelmetlenségeket a töltések miatt, ha lehet, küszöböljük ki, és minél többet tudjon megtenni egy töltéssel.
Hát ugye a töltés mindjárt elmondott, hogy mennyit tud. Azt tudom, hogy 120 kilométeres átlagsebességet számol a gyár minden esetben, de 190 a vége,
igen,
mind a három verziónál. Igen. Tehát nagy sebességgel is képes haladni a kocsi. Kérdés az, hogy a töltés milyen sebességű.
Igen, a gyors töltésnél 160 kilowattal tud tölteni az autó, ez a maximális töltési kapacitása. Ez azt jelenti, hogy 20-ról 80%-ra körülbelül 27 perc alatt tud feltölteni az autó. Egyébként a fedélzeti töltő, tehát a hagyományos töltőknél pedig szériában 11 kilowattos, és opcióként lehet később majd 22 kilowattos fedélzeti töltőt választani.
Hát a gyors töltéssel, ha jól számoltam, akkor 10 perc alatt 200 kilométer tölthető.
Igen.
Tehát a kávé körülbelül az 10 perc, kifizetem, igen, közben 200-at visszateszek a kocsiba. Ez
igen,
nagyon ragyogó.
Igen.
Kérdés, hogy van az autópályák mellett 160 kilowattos töltő.
Igen, reméljük, mert hogy minél több lesz.
A minap akartam elmenni vidékre egy ilyen autóval, és letettem róla, mert 22 kilowatt volt a csúcs, hát azzal
egy kicsit hosszadalmas. Igen.
Az autó fantasztikus, a tudása fantasztikus, egyedülálló a stílusa, egyedülálló a formavilága, árról nem beszélhetünk,
nem,
pedig volna mit beszélni róla bizony. Kérdés az, hogy mikor látjuk ezeket először a magyar utakon?
Ez a vendégautó, amelyik nálunk volt, ez most 10-ével visszamegy Franciaországba, és reméljük, hogy mi pedig ilyen november környékén már kapunk saját autókat, amelyeket majd most már az ügyfelek is kipróbálhatnak.
Puding próbálja, ha megeszik. Kérdés az, hogy hogyan reagál a magyar piac? Van-e már visszajelzésetek, jelentkezés? Volt-e már megrendelés?
Megrendelés még nincs, visszajelzés már több is volt, és hát egyelőre két olyan ügyfél van, akit nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy Reméljük, hogy minél több.
De ezt tegyük hozzá, hogy ez a nulladik nap.
Ez a nulladik, persze, igen, tegnap volt a bemutató.
És a sajtó zárt körű bemutató.
Igen, és még fogunk tartani egy ügyfél találkozót, ahol az eddigi IDS ügyfelek is megnézhetik.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása. Hány autót szeretnétek eladni idén?
Mi nagyon óvatosak vagyunk, ugye kis volumenben dolgozó márka vagyunk, egy mondhatom úgy, hogy egy ilyen butik márka. Mi egy 15 darabbal per év.
Idén?
Vagy nem, ez a teljes évre leadott terv. Természetesen nagyon örülnénk, hogyha ezt túlszárnyalnánk. A márka ismertsége miatt, és viszonylagos ismeretlensége miatt vagyunk ilyen óvatosak, tehát ezen még dolgozunk, de ennyit mindenképpen szeretnénk eladni.
Zárójelben mondom, hogy volt idő 90-es évek derekán, amikor évi 26 darab Porsche-t adtak el Magyarországon, és ájuldoztunk, hogy micsoda teljesítmény.
Igen.
És aztán most nézd meg, hogy mennyit adnak el belőle, több százat.
Tehát
én azt gondolom, hogy ha megismerik a márkát, és megkedvelik, és már pedig egyre több DS jár a magyar utakon, akkor bármi megtörténhet. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Önök Kanalas Gergelyt, a DS Magyarországi márkaigazgatóját hallották.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.